Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 202. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 202. dicséretünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, akik még nem tették volna meg, azoktól azt kérjük, hogy a mobiltelefonunkat az Isten tisztelet idejére kapcsoljuk ki, vagy némítsuk le. Szeretettel hirdetem, hogy a ránk következő héten nyári rendünk szerint kedden este 6 órakor tartunk bibliaórát ima közösséggel. Vasárnap, jövő vasárnap 8:30 órai kezdettel ima közösséget tartunk, majd 9:30 órai kezdettel Isten tiszteletet, és vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, hogy jövő vasárnap az ige hirdető Loránd Gábor, nyugalmazott lelkipásztor testvérünk lesz, akit ismerünk, hiszen az újpesti református gyülekezet lelkipásztora volt hosszú időn keresztül, és szoktunk vele itt találkozni a gyülekezetünkben. Szeretettel hívogatom a testvéreket, így a jövő vasárnapi Isten tiszteletünkre is. Tekintettel arra, hogy nem fogok itthon tartózkodni, ezért az úrvacsoraosztás a jövő vasárnap elmarad, ezt már nem is írtuk bele a havi rendünkbe, és majd augusztus 20-án fogunk együtt úrvacsorázni azon a vasárnapon. Köszönjük a testvérek adományait, imádságait és szolgálatait, amelyel Isten ügyét támogatták, annak megmaradását itt a gyülekezetünkben. Hadd kérjem még azokat, akik a gyülekezeti hetünkön részt vettek, hogyha van kedvük, akkor a kérdőívet töltsék ki, nem akarjuk ezt sokáig húzni, sokan már megtették, visszahozták, akik esetleg még most jöttek templomba a gyülekezeti csendes hét óta először, azoknak hadd mondjam, hogy ott a presbiteri asztalnál van egy rövid kérdőív, ha azt kitöltjük, azzal segítjük a szervezőknek a munkáját az elkövetkezendő esztendőben. És köszönöm mindazoknak a fáradozását, akik ezt megtették. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora, és adjon áldott és szép úrnapot mindannyiunknak. Ahogyan minden úrnapon, úgy most is hitvallásunkból, a heidelbergi KT-ból olvassuk a soron következő úrnap tanítását. Ez a mai úrnap a 30. úrnapja, és az ide tartozó kérdéseket és feleleteket olvasom a testvérek előtt, amelyek a sákramentumokról adnak nekünk tanítást, azon belül pedig az úrvacsorának a sákramentumával foglalkoztunk az elmúlt úrnapokon, amikor a KT tanítását hallgattuk. Mi különbség van az úrvacsorája és a római katolikus mise között. Az úrvacsora arról tesz nekünk bizonyságot, hogy minden bűnünkre tökéletes bocsánatot nyerünk Jézus Krisztusnak az egyetlen áldozatáért, amelyet a keresztfán ő maga egyszer vitt véghez, és hogy mi a Szentlélek által Krisztussal egyesüljünk, aki most a maga valóságos testével a mennyekben, az Atya jobbján van, és azt akarja, hogy ott imádjuk őt. A mise ellenben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei nem bocsáttatnak meg a Krisztus szenvedéséért, ha csak érettük, a misemondó papok naponként nem áldozzák meg Krisztust. És hogy Krisztus a kenyérnek és a bornak színe alatt testileg jelen van, és ezért ezekben kell őt imádni. Ezért a mise nem más, mint megtagadása Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatának és szenvedésének, és kárhozatos bálvány imádás. Kik járulhatnak az úrasztalához? Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, azonban mégis bíznak abban, hogy bűneik megbocsáttattak, és minden gyarlóságukat elfedezte a Krisztus szenvedése és halála, s akik egyszer s mind kívánkoznak hitükben megerősödni, és életüket megjobbítani. A meg nem térők ellenben, valamint a képmutatók, kárhozatot esznek és isznak maguknak. Bocsáthatók-e az úrasztalához azok is, akik vallástételükkel és életükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek? Nem. Mert ez az Isten szövetségének a megcsúfolása volna, és az ő haragját felgerjesztené az egész gyülekezetre. Ezért kötelessége a keresztény gyülekezetnek az ilyeneket Krisztus és az apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával élve kebeléből kizárni, míg életüket meg nem jobbítják. Testvéreim, gyertek helyünkről fennállva, imádsággal folytassuk Isten tiszteletünket. Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert kijelentetted igédben, szent lelked által, hogy mi az, ami előtted kedves, mi az, amiben örömödet leled, és mi az, ami által a te áldásodat bocsájtod a téged félőkre. Sokszor nehéz nekünk ezt hallanunk, de köszönjük, hogy javunkra jelentetted ki mindezeket. Éppen azért, hogy tudatlanságunk, éppen azért, hogy kicsinhitűségünk, meg ellenkezésünk el ne kábítson bennünket, és azt ne higgyük, hogy minden rendben van közted és közöttünk, miközben olyan dolgokban járunk, úgy élünk, úgy cselekszünk, úgy beszélünk, ahogyan az útállatos te előtted. Ezért arra kérünk téged ezen a mai napon is, hogy szentelj meg bennünket a te ígéd által. Egyrészt engedd értenünk a te szavadat, és még inkább cselekedd a szent lelkeddel, hogy készek legyünk azt befogadni, és annak magunkat alárendelni, hogy így egész életünkkel járhassunk előtted olyan módon, amelyben te örömödet leled, és amelyet te a te áldásaiddal bizonyítasz meg. Bocsáss meg nekünk, hogyha visszatekintünk az elmúlt hetünkre is, olyan sokszor éltünk inkább önmagunknak. Olyan sokszor hagytuk oda a te igazságaidat, azért a vélt jóért, amelyet magunkban föltettünk. Kérünk téged, légy kegyelmes és irgalmas hozzánk, és segítsél meg bennünket, hogy ne akarjunk mi másnak tetszeni, másnak megfelelni, egyedül csak te neked. Ezért taníts bennünket arra, hogy mi az, ami előtted jó, kedves, és mi az, amire te áldásodat adod. Hallgass meg bennünket, és légy, maradj közöttünk. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és Zsoltárt énekelve folytassuk Isten tiszteletünket. A 84. Zsoltárunkat fogjuk most énekelni 4 versével, az első 4 versével. A 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó, seregeknek Istene!
Megint szükségem.
Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből olvasom, úgy, ahogy az bibliaolvasó kalauzunk jelöli a mai napra. Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből az első fejezet 15. versétől a 18. verséig terjedő szakaszból. Azt tudod, hogy az ázsiaiak mind elfordultak tőlem, köztük Fügelosz és Hermogenész is. Az Úr legyen irgalmas Onéziporosz háza népéhez, mert gyakorta megvidámított engem, és nem szégyelte bilincsemet. Sőt, amikor Rómában volt, igyekezett felkeresni engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmasságot találjon az Úrnál azon a napon. És hogy milyen nagy szolgálatot tett Efézusban, te tudod a legjobban. Kedves testvéreim, nagyon személyesnek tűnik az, ami ebben a pár mondatban Pál és Timóteus között elhangzik, és akik rendszeres bibliaolvasó emberek, talán ilyenkor rögtön arra gondolnak, hogy két ember között egy ilyen személyes és személyekről szóló üzenet miképpen nyerhet aktualitást ma itt közöttünk. Ahhoz, hogy megértsük a mai aktuális üzenetet, feltétlenül szükséges, mint egyébként minden esetben az, hogy egy kicsit a szöveg eredeti keletkezésének az okait megértsük, és amennyiben lehet, azt feltárjuk. Azért hadd mondjam bátorításul a testvéreknek, hogy akik most megijednek, és azt mondják, hogy az én polcomon nem sorakoznak otthon lexikonok, meg ilyen bibliás könyvek, hogy én ennek utána nézzek, hadd mondjam bátorításul azt, hogy sokszor nem kell hozzá lexikon, egészen egyszerűen csak a szöveget kell másként olvasni. A szöveget kell valamilyen módon megérteni, körüljárni. Talán így van ez a mai szakasszal is, ugyanis hadd mondjam a testvéreknek már jó előre, hogy azok a nevek, amiket itt olvasunk, Fügelosz, Hermogenész, meg Onesiforusz nem szerepelnek sehol máshol a Bibliában. Magyarán hiába lapozgatjuk a lexikonokat jobbra meg balra, nem fogunk semmit megtudni erről a három emberről, mert ennyit tudunk róluk, amennyit itt az apostol lejegyzett. Ha a mai szakaszt a szövegkörnyezet figyelembe vétele nélkül olvassuk, akkor könnyen az az érzésünk támadhat, hogy Pál személyes sértettsége alapján bepanaszol két személyt Timóteus előtt, aki ebben az időben az efézusi gyülekezetben szolgált, egy másik személyt meg Pál apostol éppen az ellenkezője miatt, de szintén személyes okokból felmagasztal Timóteus előtt. Azonban, ha elolvassuk ezt a rövid levelet, amit Pál másodjára Timóteusnak írt, akkor megérthetjük azt, hogy ennek a levélnek a központi gondolata az, hogy miközben az apostol Krisztus Jézus evangéliumáért fogságban van, és megírja Timóteusnak azt, hogy úgy érzi, hogy mártír halált fog halni az Úr Jézus Krisztusért, szóval, hogy miközben az apostol így a börtönben van, ebben a levélben meg akarja bátorítani Timóteust, és kitartásra buzdítja őt. Megértjük, ha ezt a levelet ugye egybe elolvassuk, hogy ez nem egy panasz levél személyes sértődések kapcsán, nem egy ajánló levél Timóteusnak, hogy ott Efézusban kit fogadjon közel magához, hanem ennek a levélnek az a célja, hogy Timóteus megerősödve megálljon hűségesen a hitben, bármi történik is az apostollal, Timóteus megálljon a gyülekezetben, bármi történik is az apostollal, Timóteus megálljon az Isten egyházában. Bármi is történik az apostollal. Ennek érdekében, hogy Timóteus felbuzduljon, megerősödjön, Pál példákat állít Timóteus elé. Eléje hoz két olyan embert, akik szakítottak a hittel, de minden esetre Pállal egészen biztosan, amikor Pál fogságba került, és odaállít példának Timóteus elé egy másik testvért, aki viszont mindvégig hűséges maradt Pálhoz és Jézus Krisztushoz, sőt, tőle telhetően mindent megtett azért, hogy az apostol sorsán könnyítsen, amennyit csak tud. Pál azt helyezi tehát Timóteus szívére, hogy az Úr Jézussal való lelki közösségünk az egyúttal egymással való közösség is. Amikor tehát valaki ilyen-olyan okok miatt odahagyja Isten népét, a gyülekezetet, az egyházat, akkor magát, az Urat hagyja oda, mert a gyülekezet nem más, Pál más tanításaiban használja ezt a képet, mint Krisztusnak a teste. Aki elhagyja a gyülekezetet, elhagyja Krisztus testét, azaz elhagyja Krisztust. Pál tudta, hogy Timóteust, talán főként azért, mert fiatal volt, meg fogja kísérteni az ördög azzal, hogy ő hűséggel megálljon a hitnek az útján, az ő igen fontos gyülekezeti szolgálatában. Erre épp azért volt nagy az esély, mert Timóteus lelki szülő atyja volt Pál. És ő, ahogy mondtam, Jézus Krisztus evangéliumáért volt fogságban. Az ördög nagyon rafinált ellenfelünk, beszélünk most úgy róla, mint a kísértőről, amikor egy ilyen élethelyzet adódik, hogy Timóteus, aki nagyon kötődik lelkileg Pálhoz, azt látja, hogy amire Pál föltette az ő életét, az most őt halálos veszedelembe vitte. Szóval az ördög, mivel nagyon rafinált kísértő, ezért mindig arra használja föl az ilyen élethelyzeteket, hogy a hitben gyengébbeket megingassa. Hogy a hitben gyengébbnek azt üzenje, azt susogja a fülébe, hogy látod, ezért nem kell a hitet annyira komolyan venni, ezért nem kell Krisztust annyira komolyan venni, mert rámehet az életed. Ebbre rámehet az egész életed. Nem csak úgy, hogy rámennek a napjaid, hanem ebbe, hogy te Krisztust komolyan veszed, bele lehet halni. Az ördög kísértő, azzal, amivel bennünket megkísért, annak mindig van valami köze ahhoz, amit látunk, de az ördög sajátosan érvényesíti a dolgok és az összefüggések megmutatását nekünk. Pál tényleg fogságban volt. Jézusért volt fogságban, a hite miatt volt fogságban. Timóteus látta ezt. És Pál tudta, hogy az ördög nem alszik, hanem nagyon rafináltan, azt fogja ennek a fiatal embernek a fülébe susogni. Nem kell annyira Krisztust komolyan venni. Nem kell annyira Krisztust komolyan venni. Nézd a te szülőatyádat, lelki elöljáródat. Hova jutott? Pál öreg ember volt már, amikor ez történt. Timóteus meg még fiatal. Tudjátok, sokan úgy gondolkoznak, hogy hát az öregekért nem kár. Ők már leérték az életüket, ők már könnyen mártírkodnak, amit meg lehetett kóstolni, az életből már megkóstoltak. De a fiatal, az nem adja ilyen könnyen. A fiatal mindig megkísérthető azzal, hogyha te nagyon ragaszkodsz a hitedhez, ha nagyon ragaszkodsz Jézus Krisztushoz, akkor elveszted a jövődet. Elveszted a jövődet. Senki leszel itt a földön. Elveszted az egzisztenciáidat. Mindent elveszthetsz, a pénzedet, a munkahelyedet, mindent elveszthetsz, és akkor mi lesz veled? Egy idős ember ezzel már kevésbé kísérthető. De egy fiatalt mindig megfelhőz ez. Jaj, mi lesz veled? Mi lesz a családommal? Pál ezért írt Timóteusnak, hogy megóvja Timóteust egy nagyon rossz döntéstől. Attól, hogy ő elhagyja a gyülekezetet, attól, hogy felszámolja a kapcsolatát Pállal. Phygelosz és Hermogenész, ahogyan szóltam már róluk, nem ismert ember előttünk, de ahogy mondtam a testvéreknek, a szövegben sok minden benne van, ami nincs oda leírva szó szerint. Noha nem tudjuk pontosan, hogy ők honnan jöttek, kik voltak. Egy dolgot a szövegből minden esetre kiolvashatunk. Azt feltételezhetjük, hogy ismert személyek voltak, tehát szolgatársak lehettek egykor, akár még Pál mellett is. Azt mondja Pál, hogy voltak Ázsiából mások is, akik őt elhagyták, akik elfordultak az apostol személyétől, de őket nem nevezi néven. Ezt a kettőt nyilván azért nevezi néven, mert ismert volt a nevük. És azt akarta Pál apostol, hogy Timóteus értse, tudja, hogy én pontosan kikről beszélek. Volt két személy, akikkel egy úton jártunk, együtt szolgáltuk Krisztust, de amikor én fogságba kerültem, akkor ezek hirtelen megszüntették velem a személyes kapcsolatukat. Minden bizonnyal azért, hogy nehogy őket is bántás és bántódás érje Pállal való barátságuk, kapcsolatuk miatt. Ebből már két dolgot is megtudhatunk azonnal, testvérek. Kiderül erről a két emberről, hogy ezek nem szerették igazán Pált, mert azért mindent elárul egy kapcsolatról az, hogy amikor a másik bajba kerül, én a kapcsolat másik fele hogyan viselkedem. Hát amikor Pál bajba került és börtönbe került, ezek leléptek. Ez azt jelentette, hogy nem igazából szerették az apostolt. De az is kiderül róluk, hogy ezek nem igazán szerették Krisztust sem annyira, hogy Pálért, aki az Úr Jézus Krisztusért szenvedte a fogságot, ők személyes veszteséget vállaljanak. Megértjük ebből. Ebből az egy mondatból. Ott van a háttérben, nincs leírva szó szerint, de ott van ebben a szövegben ez mindenféle erőlködés nélkül. Olyan nagy mulasztás és bűn ez, tehetjük föl a kérdést. Hogy ezek nem ugrottak fejest, és nem maradtak ott Pállal aktív kapcsolatban? A mai ember hajlik arra, hogy mindjárt mentegessük az ilyeneket, mert talán valahol már itt megérezzünk magunkba is egy kis érintettséget. De ne tegyük, ne mentegessük őket, lássunk egy kicsit mélyebbre, önmagunk miatt is, testvérek. Pál miért volt kész mindenre Krisztusért? Kezdjük el innen. Miért volt Pál kész mindenre Krisztusért? Elmondja ezt nekünk Pál apostol több helyen a leveleiben, de így foglalhatom össze, azért, mert úgy ismerte meg Krisztust, mint aki ő érette, Saulusért, a későbbi Pálért, mindent odaadott. Pál elmondja azt, hogy ő úgy ismeri Krisztust, mint aki az életét odaadta, ő érette. Pál örök életének, bűnei bocsánatának. Egyetlen egy oka van, ez pedig az Úr Jézus Krisztus áldozata. Elmondja nekünk Pál a leveleibe, hogy ő a bűnei bocsánatáért, meg az örök életért sok mindent megtett, ami hiába valóság. De elhitette önmagával azt, hogy ezek elegendőek arra, hogy én nekem örök életem legyen, meg bűnbocsánatom legyen. Egészen addig működött a dolog, amíg nem találkozott személyesen Jézus Krisztussal. És meg nem értette az Úr Jézus Krisztus titkát. Azt, hogy az Úr Jézus Krisztus mindent, az egész életét odaadta azért, hogy Pálnak bűnbocsánata és ezáltal örök élete legyen. És tudjátok, Pál életszemlélete ott a damaszkuszi fordulat után az, hogy én ezért, amit Krisztus tett értem, az Úr Jézus Krisztusnak adósa vagyok. Ő megbocsájtotta a bűneimet, amiktől én nem tudtam megszabadulni, noha azt hittem, hogy képes vagyok tőlük megszabadulni. Ő megajándékozott az örök élettel, amiről azt gondoltam, hogy el tudom én is érni, noha nem tudtam volna soha elérni. Pál életszemlélete abban áll, hogy Krisztus megtett velem valamit, amire én soha nem lettem volna képes, és én ezért adósa vagyok. Mivel vagyok adósa? Jézus Krisztusnak? Nem kevesebbel, mint az egész földi életemmel. Nem tudom neki meghálálni máshogyan a kegyelmet, csak úgy, hogy magamat egészen odaadom neki. Oda szentelem magamat neki. Testvérek, Pál ezért nem menekült a Krisztusért való szenvedés elől. Személyes meggyőződése volt az alapja annak, életszemlélete volt az alapja annak, hogy Jézusért mindent fölvállalt. Nem csak azt, amikor a gyülekezetben örömmel, szeretettel körülvették a testvérek, amikor megköszönték neki a szolgálatot, hanem azt is fölvállalt, hogy Krisztusért szenvedek. Fizikailag szenvedek. Bilincsekbe vernek Jézus Krisztusért. Testvérek, ennek Pál életében ez a mély, személyes meggyőződés az alapja. Phygelosz és Hermogenész, noha talán ismert személyek voltak az akkori ázsiai gyülekezetek előtt, úgy akarták Krisztust követni, hogy megtartottak egy részt maguknak az életükből. Kiderül ebből az egy mondatból, amit itt az apostol leír, hogy ők nem voltak mindenre készen Jézusért, és ennek az lehetett az oka, hogy ez a két ember valószínűleg nem értette meg pontosan az Úr Jézus Krisztus értük hozott áldozatának a nagyságát. Amikor látva Pál szenvedését, ők hátraléptek, pontosabban leléptek Pál mellől, akkor valójában a saját életüket mentegették, és Krisztust hagyták oda. Önmaguk miatt hagyták oda Pált. Mert volt az életüknek egy része, amit megtartottak maguknak. Velük szembe állítja Pál példának a másik testvért, Onesiforoszt, sőt egész háznépét. Nyilván ő is ismert ember volt Efézusban, ő nem szégyelte a Pállal való testvéri kapcsolatát akkor sem, amikor az apostol börtönbe került Jézus Krisztus miatt. Sőt, azt mondja az apostol, hogy felüdített engem. Eljött, megkeresett, még Rómában is. Testvérek, az akkori világ nem olyan volt, mint a mai. Rómában elég sok börtön volt, és nem volt kifüggesztve sehol, hogy egy foglyot hortartanak fogva. De azt mondja Onesiforuszról Pál, hogy eljött Rómába, addig kutakodott, keresgélt, értik a testvérek, egy elítéltet, addig keresett Pál, addig kereste ez az Onesiforusz, míg meg nem találta, hogy hol tartják Pál apostolt fogva, azért, hogy odaülhessen mellé, azért, hogy imádkozhasson vele, azért, hogy felüdíthesse az apostol lelkét. Nagy szükség volt erre, mert mit mondott az apostol korábban? Azt mondta Timóteusnak, hogy engem mindenki elhagyott. Azok, akik most fizikailag itt a legközelebb lennének hozzám, eltűntek, egyedül vagyok, csak Lukács van vele. Milyen csodálatos találkozás lehetett, amikor betoppant ez a látogató. És egy lelki testvér odaült Pál apostol mellé, ki szenvedett Krisztusért, és aki úgy érezte, hogy egyedül vagyok, mindenki elhagyott engem. Testvérek, Onesiforosz értette Krisztus áldozatának a mélységét, és ezért eszébe sem jutott az, hogy elforduljon Páltól, sőt, áldozatot hozott. Az élet idejéből áldozatot hozott azzal, hogy vállalta azt a veszélyt, hogy ő egy elítéltet keresgél, hogy vele kapcsolatot tart. Pál tehát, hogy erősítse a fiatal Timóteust, ismert személyek által állít eléje példákat. Azt mondja el Timóteusnak, hogy vannak hűtlen testvérek és vannak hűségesek. Miért mondja ezt el? Azért, mert azt akarja, hogy Timóteus legyen hűséges. Testvérek, a hitben való hűség elképzelhetetlen volt régen is, és elképzelhetetlen dolog ma is. A lelki közösséghez való hűség nélkül. Krisztus a fej, az ő népe pedig a test. Aki elhagyja a testet, az elhagyja a fejet is. Aki meg azt mondja, hogy megtalálta Krisztust, az megtalált egy testet is, testvérek. Ha akarja, ha nem. Mert Krisztus nem test nélküli. Az egyház itt van. Itt volt mindig a világban. Ma Magyarországon ugyan nincsen keresztény üldözés, de hadd mondjam a testvéreknek, hogy nagyon sok testetlen, és ezáltal nagyon sok fejetlen keresztjén él ma Magyarországon. Isten ma int bennünket, hogy a Krisztus testének elhagyása, negligálása, komolyan nem vétele az életünkben annak a jele, hogy nem értjük még mindig az Úr Jézus Krisztus áldozatának a mélységét, de az Isten egyházának a működését sem. És higgyétek el, hogy az ördög mindig az egzisztencia felől kísérti meg az egyházhoz jövőket, vagy azokat, akik egy darabig ide tartoznak. Az ördög sutyorogja a fülünkbe ma is a maga féligazságait. Ne kötelezd el magad, mert ha nem kötelezed el magad, nem eshet bántódásod miatta. Ne állj oda a másik mellé, amikor azt a hitem miatt bántják, mert esetleg te is kapsz egy oltári nagy fülest. Ördög érti, nagyon jó elő tudja vezetni a mi kísértéseinket. Azt mondja az ördög, lehet Jézust követni ám elköteleződés nélkül is. Nem kell a gyülekezet. Elég az, ha otthon vallásoskodsz, meg leülsz a képernyő elé, és megnézel valamit. Elég ez is. Nem kell menni a gyülekezetbe. Nem kellenek lelki testvérek. Testvérek, az ördög még attól se riad vissza, hogy azt mondja a mi fülünkbe, hogy annyi lehetetlen alak tartozik ehhez a Jézushoz, csak nem kívánsz közéjük állni. Csak nem akarod, hogy összesoroljanak ilyen alakokkal, mint az a másik? Az ördög nagy játékmester, és jól tudja keverni a lapjait, amelyeknek mindig van valami kis köze az igazsághoz, de sajátos olvasatban. Testvéreim, nem sorolom tovább, de arra kérlek benneteket, gondoljuk meg, hogyha ma Pál apostol rólunk, a mi személyünkről kellene, hogy írjon valamit motivációképpen egy fiatalnak, mit írna rólunk. Tudna mi életpéldánkkal pozitívan motiválni valakit? Azt tudnám mondani, hogy nézzél rá! Ő hűséges Krisztushoz, hűséges hozzám, hűséges a lelki testvéreihez. Vagy úgy állítana bennünket oda, hogy ez is ott van, de valójában nincs ott, mert a szíve meg a lelke nem ismerte még meg Krisztus titkát, nem akar elköteleződni, mert az életéből még mindig ragaszkodik egy részhez, amit úgy gondolja, hogy ez az enyém, ez engem megillet, ez nem jár még Krisztusnak sem. Kedves testvéreim, mennyire ismerjük magát, Jézus Krisztust, és mennyire szeretjük őt. Ameddig nem értjük meg a megváltás titkát, az Úr Jézus Krisztus önfeláldozását, addig mindig ragaszkodunk egy kis részecskéhez a magunk életéből. Pont annyira elegendő ez, hogy az ördög megkísértsen és félelemben tartson ezáltal bennünket. Ha hálás vagy a megváltásért Jézus Krisztusnak, a bűnbocsánatért, az örök életért egyedül ő neki, akkor ennek az a jele, hogy nem adsz neki kevesebbet, mint az egész életedet. Akkor ennek az a jele, hogy nem tartasz meg magadnak semmit, hanem azt mondod, itt vagyok, Uram, a tied vagyok, teljes egészében. Ha az örömbe viszel, az örömbe megyek veled. Ha a nehézségbe viszel, a nehézségbe megyek veled. Ha szenvednem kell érted, szenvedek érted, mert te is szenvedtél értem. Fontoljuk meg, testvérek, mi van a szívünkben Jézus irányába. Készek vagyunk-e a mi életünket neki adni? Ha igen, akkor egyúttal testvér leszel, és testvér vagy. És ahogyan a test osztozik az örömben, úgy a test osztozik a fájdalomban is. Onesiforus és háznépe ennek szép példája, legyünk az ő követői, Krisztus követői, Isten segítségével. Amen. Kedves testvéreim, most mielőtt elcsendesedünk imádkozni, énekeljük a 724. dicséretünket, a 724. dicséretünket, mind az öt versével, Jézus nyájas és szelíd.
Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgassad meg, hű megváltom gyermekedet. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmet csahít, törjed össze balga szívem bálványait. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet, mondj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled. Vezess engem utadon, magad légy az út, melyen lelkem a halálból életre jut. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engem, el ne enged.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te neked azt, hogy nem bocsájtottál ránk még olyan próbatételt, amelyben kiderülhetnének a mi felületességeink, teljességgel oda nem adott szívünk. Köszönjük, hogy nyájas szelídséggel ma mégis intesz bennünket és önvizsgálatra indítasz. Könyörülj meg rajtunk, hogy ha eljön a mi próbánk ideje, akkor bizonyulhassunk hűségesnek. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy föltekinthetünk te reád, aki egész életedet érettünk adtad. Azért, hogy nekünk legyen a bűneinkre bocsánat, és legyen nekünk örök életünk a mennyei édesatya országában. Segíts meg bennünket, hogy átlássuk, átérezzük végre a te áldozatodnak mélységét, nagyságát, és magunkat semmiben sem kímélve odaadhassuk egész életünket te neked. Ne engedd, Urunk, hogy az ördög elfordítson bennünket tőled, hanem adjad, hogy mindig téged lássunk, és mindazt lássuk mértéknek, amit te cselekedtél érettünk. Adjad, hogy érezzük azt, hogy adósaid vagyunk. Köszönjük te neked, hogy akik a te adósaid, akik életüket neked adják, még ha időnként úgy is érzik, hogy egyedül maradnak, soha nincsenek egyedül. Köszönjük neked a hűséges testvéreket, köszönjük ne neked azokat, akik mellénk is odaálltak megrendült pillanatainkban. Köszönjük neked, ha bennünket, magunkat tudtál odaállítani mások mellé. Urunk, szaporítsad a te gyülekezetedet, a te egyházadat hűséges gyermekekkel. Tégy bennünket ilyenekké. Vedd el a félelmet, a gyávaságot a mi szívünkből, és adjál mély szeretetet önmagad felé, amely által egészen más élet, szemléletben élhetjük meg mindennapjainkat. Taníts bennünket könyörögni, imádkozni, magunkat egészen neked oda szentelni. Amen. Az elkövetkezendő percben folytassuk imádságunkat, személyesen imádkozzunk Urunk színe előtt. Gyertek testvéreim, most helyünkről fennállva, imádkozzunk tovább az Úr Jézus Krisztustól tanult ima szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és zárjuk Isten tiszteletünket énekszóval, dicséret mondással, a 196. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek az első versét fogjuk énekelni, valamint a két utolsó versét, a 7. és 8. verseket. A 196. dicséretünk első verse így kezdődik, dicsőült helyeken.
Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban, akik vigadoztók véghetetlen boldogságban, szent és ártatlan állapotban, az Úr nevét szép ének szóban, magasztaljátok vigasságban. Bölcs Isten remeki, kék az ő képei vagytok, és a tőle lehelt emberi lélekkel bírtok, az örökké valót lássátok, munkáiban és imádjátok, egy szívvel és szájjal mondjátok. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálahadás a szentek Urának légyen örök magasztalás. Kében soha nincs megváltozás, vagy ígérettől elhanyatlás, tőle fejünk.